Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén a 150. Zsoltárunk első versét énekeljük el. A 150. Zsoltárunk első versét, ami így kezdődik: Dicsérjétek az Urat, áldjátok ő szent voltát. Foglaljunk helyet, testvéreim, és dicsérjük az Urat a 335. énekünk éneklésével. A 335. dicséretet mind az 5 versével énekeljük el. Az első verse így kezdődik: Ó ártatlanság báránya, e világnak ki vagy ára. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét János jelenésekről írt könyvéből olvassuk. János jelenésekről írt könyvéből az 5. részből. Az 5. rész első versétől a fejezet végéig, a 14. versig ezt olvassuk. És láték annak jobb kezében, aki a királyi székben üle, egy könyvet, amely be volt írva belül és hátul, és le volt pecsételve 7 pecséttel. És láték egy erős angyalt, aki hangos szóval kiálta, ki volna méltó arra, hogy felnyissa a könyvet és felbontsa annak pecséteit. És senki, sem mennyen, sem földön, sem föld alatt nem tudta a könyvet felnyitni, sem ránézni. Én azért igen sírok vala, hogy senki nem találtaték méltónak a könyv felnyitására és elolvasására, a ránézésre sem. És egy a vének közül mondanékem, ne sírj! Íme győzött a Júda nemzetségéből való oroszlán, Dávid gyökere, hogy felnyissa a könyvet és felbontsa annak 7 pecsétjét. És láték a királyi szék és a 4 lelkes állat közt és a vének közt egy bárányt állni, mint egy megölöttet, 7 szarva és 7 szeme vala, ami az Istennek 7 lelke, mely elküldetett az egész földre. És eljött, és elvevé a könyvet a királyi székben ülőnek jobb kezéből. És amikor elvevé a könyvet, a 4 lelkes állat és a 24 vén leborult a bárány előtt. Mindeniknél hárfák és aranypoharak lévén jó illatokkal tele, amik a szentek imádságai. És éneklének új éneket, mondván, méltó vagy, hogy elvedd a könyvet, és megnyisd annak pecséteit, mert megölettél, és megváltottál minket Istennek a te véred által, minden ágazatból és nyelvből és népből és nemzetből, és tettél minket a mi Istenünknek királyokká és papokká, és uralkodunk a földön. És látám és hallám a királyi szék, a lelkes állatok és a vének körül sok angyalnak szavát, és az ő számuk 10 000-szer, 10 000 és 1 000-szer 1 000 vala. Nagy szóval ezt mondván, méltó a megöletett bárány, hogy vegyen erőt és gazdagságot és bölcsességet és hatalmasságot, tisztességet és dicsőséget és áldást. Sőt, hallottam, hogy minden teremtett lény, mely van a mennyben és a földön és a föld alatt és a tengerben, és minden, ami ezekben van, ezt mondja vala, a királyi székben ülőnek és a báránynak áldás és tisztesség és dicsőség és hatalom örökkön örökké. És a 4 lelkes állat ezt mondá, ámen. És a 24 vén leborult és imádá az örökkön örökké élőt. Isten áldja meg az ő igéjét és annak magyarázatát köztünk. Jöjjetek, imádkozzunk fennállva. Mennyi édesatyánk, az Úr Jézus által dicsérünk téged, és magasztal téged a mi szívünk, lelkünk. Köszönjük néked, hogy megállhatunk a te színed előtt, a gyülekezet közösségében. Köszönjük, hogy fölemelhetjük tereád a mi tekintetünket, hitünk szemeit. Kérünk téged arra, hogy te, aki mindenkinél hatalmasabb és csodálatosabb, aki egyedülálló személy vagy, szólíts meg bennünket ezen a mai napon is. Könyörülj meg rajtunk, Urunk, hogy eljuthasson hozzánk a te szavad, a te hangod, a te üzeneted. Látod, hogy magunktól nem vagyunk képesek megérteni, hittel elfogadni, amit mondasz, de kérünk, hogy légy segítségül nékünk lelked által, és segíts hinnünk, értenünk, és elfogadnunk mindazt, amit te mondasz nekünk ezen a mai napon is. Köszönjük néked, Urunk, hogy formálni akarod ma is a mi szívünket, a mi gondolkodásunkat, egész életünket, életvitelünket. Segíts, hogy hadd hagyjuk, hogy elvégezd bennünk a te munkádat. Látod, hogy magunktól ennek is csak ellenállni tudunk, de kérünk, hogy győzd le a mi ellenállásunkat. Hatalmas szereteteddel, hatalmas erőddel, és formálj minket, hogy benned hívő, téged követő, neked engedelmes gyermekeid lehessünk. Atyánk, köszönjük néked, hogy megoltalmaztál minket az elmúlt napokban is. Köszönjük néked áldásaidat, úgy a földi dolgok tekintetében, mint a lelki dolgok vonatkozásában. Áldunk téged, hogy naponta gondot viselsz rólunk. Köszönjük, hogy most is itt lehetünk együtt, és tereát hallgathatunk. Kérünk, áld meg alkalmunkat, és áld meg szent ígéddel, szerte ebben az országban és országhatáron kívül is a téged tisztelőket, a téged keresőket, a téged imádókat. Köszönjük, hogy meghallgatod a mi könyörgésünket, drága megváltónkért, Krisztusunkért. Amen. Kedves testvérek, ige hirdetés előtt énekeljük a 166. énekünket, annak az első versét, ami így kezdődik: Urunk Jézus, fordulj hozzánk, szent lelkedet ma töltsd ki ránk. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk alapigéjét a felolvasott igeszakaszból hallgassuk meg, János apostolnak a mennyei jelenésekről írt könyve 5. részéből az 5. és 6. verset. És egy a vének közül mondanékem: ne sírj, íme győzött a Júda nemzetségéből való oroszlán, Dávid gyökere, hogy felnyisse a könyvet és felbontsa annak 7 pecsétét. És láték, a királyi szék és a 4 lelkes állat közt és a vének közt egy bárányt állani, mint egy megölöttet. 7 szarva és 7 szeme vala, ami az Istennek 7 lelke, mely elküldetett az egész földre. Foglaljunk helyet, testvérek! Kedves testvérek, korábban elkezdtünk gondolkozni az Úr Jézusnak a személyéről, és láthattuk az ő személyének dicsőséges fényét, ragyogását. Beszéltünk és gondolkoztunk az ő istenségéről, hogy tudnélik, ő nem pusztán egy ember, ha még oly nagy ember is, hanem Isten emberi alakban. Beszéltünk az ő mérhetetlen ismeret anyagáról, az ő tudásáról, és szemügyre vettük az ő számunkra felfoghatatlan hatalmát. Ma arra szeretném a testvéreim figyelmét irányítani, hogy az Úr Jézusnak milyen csodálatos természete van. Milyen csodálatos természete van, és abban az ő Isten emberi természetében milyen egymástól eltérőnek látszó vonások olvadnak teljes harmóniában egyé. Nézzük tehát először is Jézusnak ezt az Isten emberi természetét. Az ő természetének a különlegességét érzékelhetjük abból a 2 névből, amit éppen a felolvasott ige szakaszban látunk. Ha oda néztek a kezetekben lévő Bibliára, vagy visszaemlékeztek, ami elhangzott, akkor az egyik versben azt találjuk, hogy ő a Júda nemzetségéből való oroszlán, és a következő versben pedig azt olvassuk, hogy ő egy bárány. Egy bárány. Mégpedig ez különösen jelentős dolog, egy egészen fiatal, gyenge bárányka. A görögben ugyanis 2 szóval fejezik ki a bárányt, az egyik a felnőtt bárány, az amnosz, és a másikkal pedig a kis bárányt, a kis gyenge, kiszolgáltatott bárányt az jelölték, az meg arnion. És itt János apostol ezt az arniont, a kis bárányt használja, a gyenge kis bárányt. Hát, ha belegondoltok, akkor kicsit furcsa ez, hogy az egyik versben ugyanazt a személyt Júda oroszlányának nevezik, és a következő versben lát egy gyenge kisbárányt az apostol. Nehéz-e 2 jószágnál eltérő tulajdonságú eredményeket találni is. Hiszen tudjátok, hogy a bárány az egy kis testű, egy kis gyenge, ártalmatlan jószág, könnyen zsákmányul, ejtik a ragadozók, ráadásul még az ember is ugye nyírja a gyapjáért. le is öli a húsáért, hát nincs benne különösebben félelmetes semmi. Viszont az oroszlán meg pont az ellentéte. Egy nagy testű, méltóságteljes, királyi megjelenésű, egy szép, erős ragadozó, ami hát nem egy könnyen válik más ragadozóknak a zsákmányává, egy ilyen tekintét parancsoló, egy viszonylag félelmetes jószág, már mondjuk, ha szembe találkoznánk vele valahol, nem az állatkertbe. Tehát nagyobb ellentétet nem igen lehet kitalálni, és mégis ezzel az ellentét párral találkozunk itt Jézussal kapcsolatban. Ő oroszlánszerű bárány, és bárányszerű oroszlán. Ez a különleges Jézus természetében. De hogy ez hogy rejtőzhetett Jézusban, az ő egy szentséges személyében benne, ez titok. Ezt nem tudjuk megfejteni. Mi azt megtehetjük most, hogy külön vesszük a két természetet, és nézzük először, hogy Jézus az Isten bárányának neveztetik. Ha most visszatértek a Biblia elejére, akkor azt látjuk, hogy az első emberpárnak az egyik gyermeke volt, ugye ez a bizonyos Ábel. Ábel juhokat tartott, és azt olvassuk a Bibliában, hogy a juhoknak az első fajzásából áldozatot vitt az Úrnak. Később aztán a zsidók is házi állatként is tartották ugye a juhokat, de amikor Egyiptomból Isten kivezette őket, akkor már azt parancsolta nekik, hogy egy bárányt vágjanak le, és annak a vérével kenjék be a kívülről az ajtó szemöldökfáját, és akkor, ha jön az Isten angyala, az ítélő angyala, a halál angyala, akkor el fog menni azok mellett, a házak mellett, ahol látja a vért, és nem öli meg abban a házban az első szülötteket. Visszaemlékezhettek, hogy ez a páska bárány, ami a héber Pesach szóból ered, ami azt jelenti, hogy kikerülni, elkerülni, kihagyni. Aztán utána, hogy telt múlt az idő, Isten előhozta Mózest, aki által törvényeket adott Izraelnek. Törvények között szerepeltek az áldozati törvények, és ott is tudjátok, hogy a bárány áldozatnak különös jelentősége volt. Isten pontosan leírta, hogy milyen bárányt lehet neki bemutatni engesztelő áldozatként. Hát ezzel a rövid ószövetségi háttérrel a birtokunkban jobban megértjük Keresztelő Jánost, amikor meglátja az Úr Jézust, aki jön hozzá, hogy megkeresztelkedjen, és mit mond, hogy íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. Íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. És aztán Isten báránya, aki a názáreti Jézus, végigjárja a maga útját, és szüntelen kiütközik rajta az ő bárány természete. Most ebben különösképpen nem tudok itten elmélyülni, mert nincs rá időnk, de amire különösképpen fölhívnám a figyelmeteket, az, hogy az Úr Jézus bárány természete különösképpen is nyilvánvalóvá lett az ő szenvedésében és az ő halálában. Beteljesedett rajta az, amit annak idején sok száz évvel azelőtt Ézsaiás próféta megjövendőlt könyvének 53. részében, hogy a messiás majd olyan lesz, mint a mészár székre cipelt bárány, száját nem nyitja majd szóra, néma marad. Hát az Úr Jézus valóban úgy viselkedett az egész ellene folyó eljárásban, mint egy bárány. Mint egy szelíd bárány, aki csendes volt, és a száját nem nyitotta szóra. Igazságtalan vádak zúdultak rejá, hamis tanúkat hoztak vele szemben, gyilkos indulatok viharzottak az ítélő bíráinak a szívében, lelkében, egy koncepciós per zajlott ellene, ahol ellene fordultak azok, akikkel olyan sok jót tett, azok is, és közben az Úr Jézus abszolút békességgel és teljes nyugalommal és szelídséggel, csöndességgel viselkedik. Nem átkozódik, nem fellebbez, nem toporzékol, nem üvöltözik, nem átkozódik, ahogy mi tennénk, meg ahogy abban az időben is tették egyébként az emberek, akikkel körülbelül ezek történtek. Ő nem ezt teszi, hanem hanem végig megy szelíd bárányként az útján, egészen addig, míg föláldoztatik, a Golgotának az oltárán. Jézus az Isten báránya, aki végtelen gyengeséget, szelídséget, alázatot, csöndességet mutat, miközben meghal. Hát ezzel a halállal mit ért el, kérdezi ugye az ember, mit ért el az ő halálával? Azt érte el, hogy elvégezte Istennek a kiengesztelését. Kiengesztelte Istent az ő egyetlen és tökéletes, helyettes áldozatával. Mert ez, amit itt ő bemutatott, ez egy egyszeri, tökéletes, helyettes, engesztelő áldozat. Istent engesztelte ki a bűnösök iránt. A korabeli zsidó bűnösök iránt, és a korabeli pogány bűnösök iránt, de azok iránt is, akik az előtt éltek, és akik azóta élünk a világ végezetéig. Kiengesztelte, megbékéltette Istent a bűnösök iránt. Ehhez kellett az ő bárány természete. Az ő szelíd, csöndes, alázatos természete. Testvérek, amiért az Úr Jézus kiengesztelte Istent, ezért hirdették annak idején az apostolok, köztük Pál apostol is, az embereknek, úgy zsidóknak, mint görögöknek, hogy most már az Isten megbékült irántatok, kiengesztelődött irántatok, nem haragszik rejátok. Megérdemelnétek, de a Krisztus a kereszten lecsöndesítette az ő irántatok való haragját az ő élete föláldozásával. Ő megbékítette irántatok Isten. Most már rajtatok a sor, mondta az apostol, ti is béküljetek meg az Istennel. A felétek nyújtott jobbját hittel fogadjátok el, és Krisztus vére fölött béküljetek össze ti is a magatok részéről az Istennel. S ne ellene törjetek, és ne nélküle éljetek az életeteket, hanem adjátok neki a szíveteket, és éljetek az ő útmutatásai szerint vele közösségben. Pál ezt nagyon világosan hirdette, és testvérek, nekem is, amikor itt állok, nekem is ezt kell nektek hirdetni. Hogy az Úr Jézus, mint bárány, mint az Isten báránya, megbékítette Istent az ő vérével. Irántatok is. És most már rajtatok a sor, mert Isten azt parancsolja nektek, hogy ti is béküljetek össze vele. És én az Istenre kérlek benneteket Pál apostol szavaival, hogy ne maradjatok haragban azzal az Istennel, aki már kibékült irántatok a Krisztusért, hanem ti is béküljetek meg az Istennel. Mondjátok azt az atyának, hogy Atyám, köszönöm, hogy a te fiad véréért, amit ott a kereszten ontott irántam, megbékültél. Köszönöm neked, hogy őt áldoztad az én üdvömért. Köszönöm, hogy számodra elég volt az, amit ő tett, és te ő érte már kibékültél irántam, aki egy nyomorult bűnös vagyok. Szeretném elfogadni a te béke jobbodat, és szeretnék a tied lenni egészen. És szeretném, ha te uralnád, te vezetnéd az én hétköznapjaimat, és az ünnepnapjaimat is, a döntéseimet, a cselekedeteimet, a gondolataimat, a szavaimat. Szeretnék veled harmóniában élni, szeretnék a tied lenni egészen, nem csak itt a földi életben, hanem ha meghalok, utána is nálad akarok lenni. Köszönöm, hogy te erre kész vagy, te már felém nyújtod a te kezedet, és abban van a te minden ajándékod, amit nekem akarsz adni, hadd fogadjam el most. És ha ezt így elmondjátok, testvérek, hittel, imádságban az Úrnak, akkor elmondhatjátok ugyanezt Jézusnak is. Jézusnak is megköszönhetitek, hogy ő vállalta a ti bűneiteket és azok büntetését, és lecsendesítette irántatok az atyát. Igazságos az atya, de ő érte már nem haragszik rejátok. Legyenek akármilyen nyomorult bűneitek, akármilyen bűnösöknek lássátok, érezzétek magatokat a lelketekbe. A Krisztusnak köszönjétek meg, hogy már ő elérte azzal az egyszeri és tökéletes helyettes áldozattal, hogy már nem haragszik rejátok az Isten. Az Atya, a Teremtőtök, a gondviselőtök. Mondjátok Jézusnak, hogy köszönöm Isten bárány, amit szeretetből értem tettél, végtelen szelíden, alázattal, néma csöndességgel. Lemondva arról a félelmetes hatalomról, amivel te bírsz, és amivel rendelkezel. Tekintettel voltál rám. Köszönöm szeretetedet. Valahogy, testvérek, hadd helyezzem újra ezt a szívetekre, hogy a báránynak, az Isten báránynak a véréért veletek megbékült Istennel, ti is béküljetek meg, ha nem tettétek volna még meg. És hadd helyezzem a szívetekre azt is, hogy ha pedig már megbékéltetek, akkor ti, nektek is a megbékélés követeivé kell válnotok. Akkor Isten rátok is rátok bízta a békéltetésnek a szolgálatát, amit Pál apostol így nevezett. Akkor nektek is ki kell menni a családotokba, gyerekeitekhez, a munkatársaitokhoz, a nem tudom én kihez. És miközben más dolgokról beszélgettek, és miközben kapcsolatban vagytok velük, valahogy el kell juttatni hozzájuk azt a hírt, hogy Istennel rendezzék ők is a viszonyukat, mert Isten béke jobbal és szeretettel fordul hozzájuk. Nem érdemlik meg, de így fordul hozzájuk. A Krisztusért. Beszéljetek a Krisztusról, és hívjátok az embereket, hogy ők is béküljenek meg az Istennel. Mert különben el fognak kárhozni. Mint hogy ti is el fogtok kárhozni velem együtt, ha nem békülünk meg az Istennel. Testvérek, a bárány. Hadd térjek hozzá vissza. Hirdetjük Jézust, mint Isten bárányát, akinek bárány természete annyira fontos nekünk, hogy anélkül nem is lenne megváltásunk. Nem lenne egy irántunk megbékült, kiengesztelődött Isten, de mivel ő ilyen volt, ezért van. Amikor itt olvassuk a jelenések könyvét, a János látja a mennyeknek a központját, hogyha szabad így mondanom, a világ mindenségnek a központját, és ott látja az Isten bárányát, testvérek. És azt mondja itt az Isten bárányáról az írásban, hogy ez, akit én látok, ez ott áll az Isten trónja mellett. Ugye a király szék az a trónt jelenti, az Isten király széke trónja mellett áll. Ahol olvassuk a Bibliában, hogy még áll a négy lelkes élőlény, a négy kérub, a négy főangyal, akik eltakarják a szárnyaikkal az arcukat, mert az Isten közelségében nem tudnak megmaradni ők, mint teremtmények. Az Isten bárányának nem kell eltakarni az arcát, mert ő Isten. Ő ott állhat az Isten közvetlen közelében. És azt olvassuk róla, hogy ő áll. Nem fekszik, mintha halott lenne, hanem áll, mint egy élő. Mert ez az Isten bárány egy élő személy, akiről itt szó van. És csodálatos még az, amit mond itt az írásban, hogy olyan volt, mint akit megöltek. Olyan volt, mint akit megöltek. Ezzel arra utal János apostol, hogy rajta vannak a lemészárlásának a nyomai, a sebei, amiket Krisztus megmutatott annak idején a tanítványainak is. Rajta vannak még a mennyei dicsőségben lévő feltámadt Isten bárányán is az ő Golgotán szerzett és előtte kapott sebei, amik bizonyítják az Isten színe előtt, a mennyei lények előtt, a mennyei üdvözültek előtt és a földiek előtt is mindenkorban, hogy ő a megváltónk, aki egyetlen és tökéletes áldozatával örökre megbékítette Istent a bűnösök iránt. Testvérek, Isten bárányáról beszélünk, és az ő belé vetett hitre hívogatlak benneteket, aki ilyen dicsőséges személy. De hadd térjek most át arra, hogy ő egyúttal Júda oroszlánja. Megint hadd hívjalak benneteket, hogy térjünk vissza gondolatba a régi időkbe, az idős Jákobhoz, aki haldoklik. 12 fiára néz, és sorba megáldja őket. Júdához ér, és azt mondja, Júda, téged magasztalnak atyád fiai, kezed ellenségednek nyakán lesz, s meghajolnak előtte testvéreid is. Oroszlán kölyök, Júda, zsákmányt ejtvén felmentél, fiam, lehevert, lenyugodott, mint hím oroszlán, s mint nőstény oroszlán, kiveri őt fel. Nem múlik el Júdától a fejedelmi bot, sem a vezéri pálca térdei közül. Kedves testvérek, Júda oroszlánja innen jön ez a kifejezés, mert az öreg Jákob Júdában, az egyik fiában fölfedezte az oroszlán természetet. Hát úgy el tudjuk nagyjából képzelni, hogy milyen ember volt az a Júda. De Júda törzséből származott aztán később ez a bizonyos Dávid is, Izraelnek az a legnagyobb királya, aki elsősorban nem mint bölcs, hanem mint hadvezér lett híressé. Bölcs is volt egyébként, és nagyon szép zsoltárokat írt, mert Istennel komoly és mély kapcsolata volt, de ő elsősorban hadvezér volt. Katonailag rendkívül jól dolgozott, mint egy oroszlán küzdött Isten harcait harcolva, és Izraelnek annak idején az országát, hogy így mondjam, egy nagy ország, egy virágzó országát tett, amit a fia Salamon még virágzóbbá tett. Salamon inkább gazdaságilag fejlesztette föl. De Júda oroszlánya testvérek igazából nem Dávid volt, akármilyen kiváló katonatiszt is volt az az ember, hanem Júda oroszlánya, a Dávidot messze fölülmúló názáreti Jézus. A názáreti Jézus, aki ugyancsak az Isten harcát vívta győzedelmesen, és amikor itt járt ezen a földön, akkor látjuk az ő oroszlán természetét. Látjuk, ahogy a lábainál hever az összes természeti erő. Láttuk, hogy a lábainál hevernek a betegségek, hiszen legyőzi őket, meggyógyítja azokat az embereket, akik betegek. Lábai előtt vannak a démonok, akik elismerve hatalmát kotródnak onnan, ahonnan ő megparancsolja nekik ezt. Ott van a lába előtt a sátán, akinek a fejére tapos a megkísértés történetében, és akit legyőz. A lába alatt van, aztán utána teljesedik a kép minden emberi hatalom, erő és méltóság. Hogy szállt szembe a képmutató írástudókkal, a farizeusokkal, a nép akkori vezetőivel? Hogyan szállt szembe a megváltoztathatatlannak itt elképzelésekkel? Az árusokkal a templomban? Egyszerűen, testvérek, Jézusról az a benyomásunk, miközben bárány, a közben egy erős, bátor, hatalmas és rettenthetetlen személy. Tényleg oroszlán természete van. Egyébként zárójelbe jegyezem meg, hogy erre nyúlt vissza a C.S. Lewis is a Narnia krónikáiban, meg az első film, megfilmesített részét már lehetett látni, de most már jön majd a második is. Abban is szerepel az oroszlán, aki Jézusnak a szimbóluma abban a regény sorozatban. Ezt csak zárójelbe jegyeztem meg. Nos, térjünk vissza Jánoshoz, aki látja a jelenéseket, és látja Isten trónját. A trónon ülő kezében, vagyis az Isten kezében egy lepecsételt irattekercs van. 7 pecséttel van lepecsételve. Egy erős angyal kiállt. Ki volna méltó arra, hogy kinyissa a könyvet? Felbontva annak pecséteit. És elhangzik a kérdés, és néz mindenki körül, hogy ki lesz az, aki fölbonthatja azt a tekercset. És azt mondja az írás, nem volt senki. Senki. Se ott a mennyben, se a földön, se sehol. Még arra se voltak képesek a teremtmények, hogy ránézzenek arra a tekercsre. Erre János apostol elkezd könnyezni. De mikor könnyez, megszólítja az egyik vén, a 24 vén közül, íme győzött a Júda törzséből való oroszlán. És ő méltó, hogy felnyissa a tekercset, és letörve pecsétjeit. És akkor oda néz Júda oroszlányára az apostol, és mit lát? Egy bárányt. Hol van Júda oroszlánya? Ott áll, egy bárány. Az Isten báránya. Itt van ez a különös feszültség, testvérek, hogy Júda oroszlánya egy bárány. Különleges bárány minden esetre, mert amit mond utána, a szimbólumok nyelvén ennek a báránynak 7 szarva van. Na, ez már ugye, itt már különös a dolog, mert az a szarva a Bibliában az erőnek, a tekintélynek a teljességét jelzi. Vagyis azt akarja itt mondani az apostol, hogy ez a bárány, ez egy mindenható személyiség, akinél a hatalom teljessége összpontosul, úgy, ahogy Jézus mondta is a búcsúzásakor, hogy nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Ez a bárány, hatalmas bárány, és azt is mondatik róla, hogy 7 szeme van, ami egyébként a Bibliában a szemek a tudásnak a kifejezései, de itt a Szentlélek teljességének a jelképe, aki leszállt rá, ami megnyugodott a Krisztuson a messiási proféciák szerint is, meg a bibliai történet beszámolója szerint is a keresztelésénél. Látszik, hogy ez a bárány, ez nem akármilyen bárány, ez egy rendkívüli bárány, ez egy oroszlánszerű bárány, aki méltó arra, olvassuk az írásban, hogy az Atyaisten kezében lévő lepecsételt irattekercset feltörje, kinyissa és olvassa azt. Ez a tekercs, testvérek, ez nem mást jelképez itten, mint a világtörténelmet. Az Istennek a világtörténelemre vonatkozó terveit. amikor olvassuk később, hogy feltöretnek ezek a pecsétek, egymás után a világ történelem színpadán események zajlódnak. Megy előre a történelem a cél felé, a végcél felé, amit Isten kitűzött oda elé. Kinek a kezében van a világ történelem folyása? Annak, aki letörheti azokat a pecséteket. Az irányítja a világtörténelmet. Ki irányítja a világtörténelmet? Ki méltó erre? A bárány, aki Júda oroszlánja. A názáreti Jézus testvérek. Itt van ez a csodálatos, rendkívüli dolog, testvérek, amit egyszerűen föl se tudunk szinte fogni, hogy lehet, hogy az a bárány, akit ott elintéztek a Golgota keresztjén, ugyanaz a bárány Júda oroszlányaként a történelmet tartja a kezében. És irányítja az eseményeket, amik ezen a földön zajlódnak, egészen a végig, az utolsó ítéletig és az újjáteremtésig. Ugyanezzel a hatalmas oroszlánszerű bárányjal, vagy bárányszerű oroszlánnal találkozunk egy kicsit később, a Jelenések könyve 6. részében, ahol azt olvassuk, hogy a földnek a nagyjai, királyok, uralkodók, és nem tudom, mindenféle hatalmas ember együtt a pornéppel menekülnek, és így kiabálnak, hogy el akarunk rejtőzni, hegyek esetek ránk, és halmok takarjatok el minket, annak színe előtt, aki a királyi trónon ül, és a bárány haragjától. Mert eljött az ő haragjának a nagy napja, és kiállhat meg. Kik ezek az emberek, testvérek, akik menekülnek a bárány haragjától? A bárány haragja önmagában egy ilyen ellenmondásos dolog. Mi ez a báránynak a haragja? Nem értenénk, ha nem tudnánk, hogy ez a bárány egy oroszlán. Az oroszlánszerű, ezek az emberek azok, akik a Jelenések könyve 17. része szerint, ezek az emberek azok, akik szembeszálltak a báránnyal. Akik harcoltak a bárány ellen. Mert azt gondolták, hogy ez a Jézus, ez csak egy bárány. Ezt könnyen el lehet intézni, ezzel el lehet bánni. Ezt ugyebár könnyű legyőzni, könnyű kiiktatni. Az is volt, amíg bárányként viselkedett. Csak azt felejtették el, hogy ez egy oroszlán is, akit így nem lehet elintézni. A bárány hadakozik ellenük, olvassuk az igében, és a bárány legyőzi őket. Mert uraknak ura, és királyoknak királya, és a vele való hivatalosok választottak és hívek. Igen, testvérek, ilyen a mi Jézusunk. Ilyen a názáreti Jézus. Egyszer, mint bárányt látjuk, aki megvált minket. A második képben, mint Júda oroszlányát látjuk ugyanőt, aki vezeti a világtörténelmet, aki magához veszi az ő választottait, és akiket győzelemre segít. Testvérek, látnunk kell mindig Jézusnak ezt a csodálatos természetét, ezt a benne bujkáló kettősséget. Manapság nagyon sokszor ugye halljuk, hogy ez vagy az az ember beszél nekünk Jézusról, de sokszor nagyon egyoldalúan beszélnek róla. Mert mondjuk így most, hogy vagy a bárány természetét hangsúlyozzák, leginkább azt, hogy ő ilyen mindenkit szerető. Mindenkit szeret, hát Jézus mindenkit szeret. Olyan annyira szeret mindenkit, hogy tőle aztán nyugodtan csinálhatjátok a bűneiteket is. Nyugodtan lehettek hitetlenek, istentelenek, bálványimádók, pénzhajhász, utolsó hazug emberek, ne törődjetek vele, Jézus mindenkit szeret. Ez, testvérek, nem így van. Jézus tényleg szereti az embereket, de ugyanakkor ő oroszlán is. Aki a vele harcolókkal, a vele szembeszállókkal szembeszáll, és igazságosan elítéli őket, sőt, kárhozatra is vet majd embereket. Látnunk kell mindig, testvérek, hogy Jézus nem lehet ilyen egyoldalúan felfogni, ahogy sok ember fölfogja. Látnunk kell, hogy ő benne egyesülnek ezek az eltérő vonások. Az ő természetében valahogy csodálatos harmóniába, szent harmóniába olvad össze ez a végtelen szelídség, gyengeség, alázat, és ugyanakkor ez a végtelen hatalom és erő és tekintély. Ne felejtsétek el ti sem ezt a dolgot. De hadd kanyarodjak egy kicsit tovább, és lássátok meg, hogy milyen áldása van a Krisztus természetének. Két áldást szeretnék megnevezni. Az egyik az, hogy kielégíti a mi lelkünknek a legmélyebb szükségleteit. Testvérek, különös ez, hogy nekünk valahogy olyan természetünk van, hogy az úgy talál az Úr Jézussal. Jelenések könyvéhez visszatérve egy pillanatra, az első részben azt mondja János apostol, hogy lélekben ott voltam az Úr napján, és hallottam a háta mögött egy hangos szót, mint egy trombitáit, mely ezt mondta nékem, én vagyok az alfa, az omega, az első és utolsó. Megfordultam, hogy lássam a szót, mely velem beszélt, és megfordulva láttam a hét gyertyatartó között hasonlót az ember fiához, bokáigérő ruhába öltözve, mellénél aranyövvel körülövezve. Feje és haja fehér volt, szemei, mint a tűzláng, lábai hasonlók az izzófényű érchez, szava, mint sok vizek morajlása, jobb kezében hét csillag, szájából éles kardjő ki, és orcája ragyog, mint a felkelő nap. Mi történik ekkor? Mikor pedig megláttam őt, leestem a lábaihoz, mint egy halott. Mint egy halott. De mit tesz ez a félelmetes valaki, akitől halára rémül? János apostol? És ő reám tette az ő jobb kezét, és ezt mondta nekem, ne félj. Itt van, testvérek, hogy Jézusnak a hatalma, és az ő végtelen szelídsége és szeretete. Nem erre volt szüksége Jánosnak? Jánosnak látnia kellett Jézust a maga fenségében, és ugyanakkor megtapasztalni az ő végtelen szeretetében. És nekünk nem erre van szükségünk? Nem kellene Jézust látni a maga hatalmában, és megtapasztalni hitáltal az ő végtelen szelíd szeretetét, amivel mégis hozzánk nyomorult bűnös teremtményeihez fordul? Nem erre van szükségünk, testvérek? Ha csak a hatalmát mutatná nekünk a Krisztus, mint megölne minket a hatalmával. Leestem a lábaihoz, mint egy holt. Ha meglátjuk Jézust a maga teljes dicsőségében, az félelmetes, testvérek. Nem bírja elviselni ember az Istennek a látását, ugye? Mózesnek is ezt mondja Isten már az Ószövetségben, hogy nem láthat engem ember úgy, hogy élve maradjon. Istennek a hatalma megöli. És azt mondja Mózesnek, de hogy mégis látni akarsz engem, akkor bújj el ide a kősziklába, és én betakarlak téged, és hátulról a nyomaimat láthatod. Csak a nyomaimat, az is elég lesz neked. Testvérek, csodálatos dolog ez, hogy Krisztus is, amikor megjelent ezen a földön, a maga félelmetes hatalmával nem úgy jelent meg, hogy megsemmisítette az embereket. Megsemmisítette volna, hogyha meglátták volna őt a maga dicsőségében, hanem fölvette magára a szegénységnek, az egyszerűségnek, a szelídségnek, a csöndességnek a ruháját. És így nem volt félelmetes és ijesztő. Halálra rémisztő az embereknek. De testvérek, ő ma is ilyen. Hogyha csak a hatalmát látnánk, ha megmutatná nekünk az ő dicsőségét, megölne minket. Egy kicsit láttatja velünk, egy picit érzékelteti velünk. De azonnal oda szól hozzánk, ne félj tőlem, mert szeretlek téged, az életemet adtam érted, kiengeszteltem irántad az atyámat. Ne félj! És nekünk, testvérek, nincs szükségünk erre az ő feltétlen szeretetére? Nekem szükségem van, és nektek is. Mindnyájunknak. Szükségünk van Jézusra a maga hatalmában, és az ő végtelen gyengeségében, és szelídségében, és szeretetében. Olykor az életben úgy érezzük, hogy nagyon kellene, hogy valaki minket tényleg feltétlenül szeressen. Úgy vagyunk, mint a költők, ugye, hogy valaki kellene, hogy szeressen. Szeretve, hogy szeretnének engem. Hát így vagyunk mi is. Hát ki szeret minket? Körülnézünk, és látjuk, hogy ez ezért szeret, az azért szeret, de feltétlenül ki szeret minket? És olyan jó fölnéznünk akkor Jézusra, a szelíd bárányra, aki annyira szeretett, hogy föláldozta magát az érdekünkben. Máskor meg, ha például nyomaszt minket ennek a világnak az istentelensége, mert sokszor nyomasztja az embertestvérek, ha hívő emberek vagyunk, átéljük, tapasztaljuk, hogy egyszerűen nem bírjuk szinte már elviselni, mert fizikai fájdalmat okoz az a hazudozás, ami folyik, az az arcátlan aljasság, ami körülöttünk sokszor a munkahelyen, vagy akár az országban is zajlik. A gyerekeink jönnek haza, és mondják, hogy mikor jönnek ki az érettségiről, a többiek mindenkinek a szájáról leolvassák, még be se csukták maguk mögött az ajtót, az Isten káromló szavakat, mert ez a stílus. Az embernek, testvérek, aki szereti a szentet, a tisztát, azt egyszerűen szinte már tényleg fizikailag fáj az embernek. Hova menjünk ilyenkor. Nem jó fölnézni a mi hatalmas Urunkra, Krisztusom. A te kezedben van az egész történelem, ezek az emberek is. Egyszer utol fogja őket is érni a te ítéleted, bár csak előbb még a te kegyelmed érni utol őket. De olyan jó tudni, testvérek, hogy azért ebbe a világba bármennyire is tombol az istentelenség, a hitetlenség, nem ezeké az utolsó szó, hanem ami oroszlánunké, a Krisztusé. Ez nagy vigasztalást és nagy erőt jelent nekünk az itteni fájdalmak meg nehézségeink elhordozásában is. Nekünk szükségünk van erre a bárányra, aki oroszlán, és az oroszlánra, aki bárány. Így vagyunk, testvérek, megszerkesztve. És így van rá szükségünk, hogyha azt ígéri nekünk a Krisztus, hogy velünk lesz minden napon a világ végéig, mit érnénk vele, ha csak ő egy szelíd, gyenge, erőtelen valaki lenne. Ám de azért súlyosak ezek a szavak, amiket nekünk mond, mert tudjuk, hogy egy oroszlán mondja nekünk. Ő lesz velünk, akinél nincs hatalmasabb a világ végezetéig, akkor tudjuk teljesíteni még a küldetésünket is. A másik áldása, testvérek, az ő személyiségének, azon túl, hogy kielégíti a mi legmélyebb lelki szükségleteinket, az, hogy átformál bennünket. Mert Jézus nem akarja, hogy olyanok maradjunk, amilyenek vagyunk, testvérek, hanem azt akarja, hogy olyanok legyünk, mint amilyen ő. Magát akarja bennünk viszont látni. Ő akar bennünk visszatükröződni, és akarja, hogy mi is egyrészt legyünk sokszor bárányok, de máskor legyünk oroszlánok. Munkálkodik az ő igéjével, testvérek, hogy valahogy bennünk is ez az ő kettős természete most ilyen értelemben valahogy kibontakozzon. Sokszor velünk az a baj, testvérek, hogy vagy túl ilyen puhák vagyunk, vagy szelídek, annyira szelídek, hogy már nem is szólunk semmiért, és némán, és máskor meg talán az a bajunk, hogy túlságosan is olyan oda mondogatók vagyunk, és lehet, hogy igazat mondunk, de nincs bennünk az a szelídség és az a szeretet, aminek ott kéne, hogy legyen. Testvérek, Jézusra van szükségünk, hogy valahogy ő a személyiségünkben ezt a szelíd, alázatos csöndességet, ezt valahogy összekombinálja a bátorsággal és a határozottsággal. Hogy valahogy minket oroszlánszerű bárányokká és bárányszerű oroszlánná formáljon. Mert néha, testvérek, ebben a világban tényleg arra van szükség, hogy csöndesek legyünk, mint a Krisztus, és alázattal hordozzuk az igazságtalanságot, a koncepciós pereket és az egyéb igazságtalan bántásokat. Alázattal hordozzuk, de máskor meg arra van a szükség, hogy kiálljunk oroszlánként küzdeni mondjuk Isten igéjének az igazságáért. A Krisztus evangéliumának az igazságáért. Azokkal szembe, akik gúnyolják, akik támadják. Engednünk kéne, testvérek, otthon is, hogy valahogy néha a gyerekeinkkel szemben is úgy kell fellépni, hogy hát oroszlánként kellene néha ugye üvölteni egyet. Máskor meg bárányként kéne inkább hallgatni, mert az lenne egy kicsit célra vezetőbb. Valahogy a Krisztusnakra van szükségünk, testvérek, a munkahelyünkön is, meg mindenhol, hogy ő érzékeltesse velünk, hogy egyáltalán kibontakoztassa bennünk ezt a két vonást, ha meg már kibontakoztatta, ha ott van, akkor valahogy úgy harmonizálja, hogy mikor melyik jöjjön elő belőlünk. Ő mindig tudta, hogy melyiknek kellett előjönnie. Engedjük, hogy formáljon minket, testvérek, hogy olyanok legyünk, akiben ő viszont láthatja magát, akik őt képviselhetik ezen a földön. Attól óv minket a Péter apostol, hogy csak egyet ne tűrjünk meg magunkban, és ezt az Úr se tűri, hogy az igazság a hamissággal kapcsolódjon. Mert az oroszlán természet a bárány természettel kapcsolódhat. De azt mondja Péter, hogy senki ne szenvedjen közületek, mint tolvaj, mint más dolgába avatkozó. És sorolhatjuk még tovább. Jézus nem azon fárad, hogy bennünk az igazat és a hamisat, a tisztát és a tisztátalant összevegyítse. Nem erről van szó. Ő azt akarja, hogy tiszták legyünk, szentek legyünk. De mégis szent oroszlánok és szent bárányok, amikor arra van szükség. Azzal fejezzük be, testvérek, a gondolatainkat, hogy lássuk az Úr Jézus természetének a hatását, mert amikor így látjuk Krisztust a maga oroszlánszerű bárányságában és bárányszerű oroszlánságában, akkor ez mireánk, érreám legalábbis hatást gyakorol. De nem csak érreám, hanem a mennyeiekre is hatást gyakorolt. Mert mit olvastunk a felolvasott ige szakaszban? Azt, hogy amikor látják ezt a bárányszerű oroszlánt, akkor elkezdődik egy himnusz, egy hatalmas himnusz a 8. verstől a 12. versbe. Megszólal a mennyei seregek sokasága, és elkezdik Jézust magasztalni. A bárányt magasztalják, testvérek. A bárányt, az oroszlánt magasztalják. Erre indítja őket ez a személyiség, testvérek, ott. És aztán olvassuk, hogy egyszer csak ott van a 24 vén kezében azok az arany poharak, és azokban a szentek imádságai vannak, vagyis már nem csak a mennyeiek imádják ezt az oroszlánszerű bárányt és bárányszerű oroszlán, hanem a földiek is, a földi hívőknek az imádsága is bekapcsolódik ebbe a kórusba, és ők is magasztalják, és aztán pedig végül egészen kiszélesedik az imádat, mert egyszer csak megszólal az egész mindenség, megzendül, megcsendül, megbondul János látomásában az egész mindenség, és elkezdik az élő Istent együtt az ő bárányával, a Júda oroszlányával magasztalni és dicsőíteni. Erre indít, testvérek, minket ma az ő látása, hogy higgyünk benne, és imádjuk őt, és magasztaljuk őt. Kérdezlek titeket, benne vagytok-e már a Krisztus dicsőítőknek a kórusában? Azoknak a kórusában, akik a bárányt, az oroszlánt dicsőítik. Benne vagytok ebbe a kórusba? Éneklitek már? A szívetekben, az imádságaitokban, ha nem éneklitek ezt az éneket, amit itt olvasunk, így vagy máshogy, az oroszlánszerű báránynak és a bárányszerű oroszlánnak a dicséretét, akkor kezdjétek már énekelni. Mert ezt az éneket adja az Úr a szátokba, a szívetekbe, ezt az új éneket akarja belétek oltani. Hogy hagyjátok már abba milyen himnuszokat. Milyen himnuszokat énekelgetünk, testvérek, a magunk nagyságáról, a magunk kiválóságáról, a magunk kegyességéről, az emberről, az emberi jóságról, a humánumról. Miféle himnuszokat hallunk, testvérek, a világban, hogy himnuszokban dicsérik a hitetlenséget, a bálványisteneket, a testet, a pénzt, az anyagiakat, az élvezeteket. Ezeket a dicshimnuszokat, testvérek, jól fújja már ez az egész világ. És ugyanakkor más panaszdalokat is hallunk, hogyha nagyon figyelünk, testvérek, mert az emberek panaszkodnak az egészségükről, a magyar helyzetről, a világhelyzetről, az anyagi körülményekről, más emberek bűneiről, nehézségeikről. Ezekről nagy előszeretettel dúdolgatunk, talán mi is. Kéne már ezeket a panaszdalokat is úgy mellőzni. Meg a bálványistenek dicsérő himnuszait is mellőzni, testvérek, és beállni abba a kórusba, amelyik az új éneket énekli, amit Isten olt a szívünkbe, a bárány dicséretét, az oroszlán dicséretét, az ő atyának a dicséretét. Ó, bár csak énekelnétek szívetekben, imádságotokban és egész életetekkel, nagy szóval, ezt mondván, méltó a megöletett bárány, hogy vegyen erőt és gazdagságot, bölcsességet és hatalmasságot, tisztességet, dicsőséget és áldást. Íme a Krisztusunk, testvérek, a maga dicsőségébe. Láttuk istenségét, bölcsességét, tudását, láttuk már az ő erejét, most látjuk természetének a titkát, az ő oroszlán szívét és az ő bárány természetét. Imádjátok ezt a Krisztust, higgyetek ebben a Krisztusban. Kövessétek ezt a Krisztust velem együtt. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, testvérek, és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy imádságba hozzád fordulhatunk, aki ott vagy most is az Atya Istennek trónja mellett, rajtad a sebek, és élsz. És köszönjük, hogy te vagy a Júda oroszlánja is. Köszönjük néked, hogy megállhatunk előtted mi is, és imádhatunk téged. Méltó vagy a legmélyebb és legodaadóbb bizalmunkra is, de dicsérő és imádó szavainkra is. Kérünk lelked által, juttass el bennünket arra, hogy befejezzünk egyéb más panaszdalokat és egyéb más dicséretmondásokat, és legyünk mi egész szívünkkel, egész szánkkal, egész életünkkel a te dicsőséged magasztalására, hiszen erre teremtettél minket, erre hívtál minket, és azt akarod, hogy már a földön is, de egyszer a te országodban is, az új égen is, az új földön is téged magasztaljunk majd, és téged dicsőítsünk nagy örömmel, és nagy békességgel. Légy áldott, Úr Jézus Krisztus, hogy bárány természetedet megmutattad a kereszt előtt és a kereszt halálodban is. Köszönjük néked, hogy kiengesztelted az atyát egyetlen, tökéletes, helyettes áldozatoddal. Köszönjük néked, hogy éretted van a számunkra bűnbocsánat, és érted van igazság és örök élet is, senki másért. És áldunk téged, hogy feltámadott oroszlánként, Júda oroszlánjaként szólítasz meg minket, és azt mondod, hogy kövessünk téged, aki végtelenül szerettél és szeretsz minket. Segíts, Uram, hogy szívünk, egész életünk odaadhassuk neked. Elhatározhassuk, hogy senki máshoz nem akarunk tartozni, mint hozzád. Senki más nem akarunk jobban szeretni nálad. Senki másnak nem akarunk engedelmeskedni, mint neked. Légy szívünk trónjára emelve, oroszlánszerű bárány, bárányszerű oroszlánunk, Jézus Krisztusunk. Kérünk téged arra, hogy áld meg gyülekezetünket az előttünk álló időszakban is, te tartsd kezedbe minden belső lelki dolgunkat és külső dolgainkat is. Kérünk áld meg családjainkat, gyülekezetünk távol lévő tagjait, a beteg testvéreket, a nehéz élethelyzetben lévő testvéreinket. Imádkozunk hozzád, hogy áld meg gyülekezeti csendes heteinket, amikre készülődünk, a gyerekek, a fiatalok és a felnőttek között is. És kérünk téged, hogy tekints a mi országunkra, a mi népünkre, és emeld sok-sok ember szíve előtt magasra a te dicsőségedet, a te fényedet, Urunk, és add, hogy megtérjenek hozzád. Ne harcoljon ellened a mi népünk, ne küzdjön ellened, ne folytass ezt a reménytelen és kilátástalan harcot a bárány a Júda oroszlánja ellen, hanem föladja ezt időben, és meghódoljon. Kérünk, végezd el ezt minél több honfitársunk szívében, mint a mi szívünkben is. Köszönjük, hogy meghallgatod a mi imádságunkat nagy nevedért. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket, életeteket a Krisztusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim. Hirdetem a testvéreknek a következőket. Hirdetem először is a gyülekezeti alkalmainkat, melyre szeretettel hívunk és várunk. Ma délután 4 órakor itt lesz a gyülekezetben a házaspári kör. Szeretettel hívunk és várunk erre is mindenkit. Holnap délután nyugdíjas délután lesz 15 óra 30-kor. 14.30, bocsánat, igen. 14, tehát 14:30-kor. Köszönöm a javítást. 14.30-kor. Szeretettel hívunk és várunk ide is. Ifjúsági órát, imaóránkat a szokott időben megtartjuk. Hirdetem még a testvéreknek, hogy a honvédtéri templomban ránk következő szombaton 16 órakor Levente Péter, aki egy evangélikus gyerekekkel foglalkozó ember, ismerik azt hiszem már sokan, innen-onnan, tévéből, meg máshonnan is, úgy hírlik, hogy egy hívő evangélikus hitét gyakorló valaki, ő tart egy gyerekműsort, és erre kaptunk meghívást. Hát gyerekeket várnak oda, de szülők is elmehetnek azért gyerekeikkel. Ez jövő héten szombaton 16 órától lesz. Hirdetem a testvéreknek még azt, hogy gyülekezetünk legkisebb tagja is megérkezett. 3800 gram és 52 cm magasságú, vagy hosszúságú. Úgy hívják, hogy Földesi Sámuel Ferenc. Egy András presbiter testvérünk, Isten megáldotta őket, és hírül adta, hogy szombaton hajnalban megérkezett a második kisfiuk. Hát Isten áldja az édesanyát is, és édesapát is, és a két kis csemetét is. Adjon nekik növekedést és erőt, békességet, áldást az életükre. Hirdetem a testvéreknek még azt, hogy megváltozott a gyülekezet OTP számla száma, ez rajta van az egyik papírunkon is, amit ma osztogattunk. Akik esetleg az OTP banknál átutalással intézték a gyülekezeti fenntartásra fordított pénzeiket, azok már ne küldjék oda, hanem az új számra. A CIP banknál nyitottunk új számlát, és oda kérem, hogy utalják, amit gyülekezeti életre szánnak a testvérek. Hirdetem végül, hogy gyerekhét lesz június 29-től július 5-ig. Erre még lehet jelentkezni, mert még van egy pár hely, tehát kisgyerekeket várunk ide. Szeretettel kérem a testvéreket, hogyha valakit tudnak, vagy megkérdezik a környezetükbe, elhoznák, szívesen elküldenék a gyereket, mi elvisszük. Erre az alkalomra, aki szeretne száraz süteményt küldeni, attól lesz szeretettel kérjük, és el is fogadjuk. Ez mindig így szokott lenni minden évben, de most is hadd helyezzem a testvérek szívére ezt, hogyha sütnek, akkor süssenek már egy kicsit ezeknek a csemetéknek is, hogy legyen mit ropogtatniuk, meg legyen jutalom ott a héten. Illetve ezzel a héttel kapcsolatban még egy kérésem van, hogyha valaki autóval rendelkezik és tud segíteni majd a bevásárláskor, akkor az kérem, hogy nálam jelentkezzen, mert egy autós ember legalább kellene, aki a hét előtt, tehát ez a június 29-dik előtti héten elmegy, és elvégzi a bevásárlást. Én mennék, csak én nem vagyok itthon, mert egy teológiai konferencián kell részt vennem. Ha valaki esetleg be tud segíteni, akkor nálam jelentkezzen. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző és megáldó pásztora. Testvéreim, a záró éneket énekeljük el, ami a 440. énekünk. 13. és 14. versét énekeljük el ennek a szép énekünknek. 440, 13, 14. versét. Isten ártatlan báránya, méltó vagy, hogy végy áldást. Így kezdődik a 13. vers. Utána pedig majd a nemzeti imádságunkat, a himnuszt énekeljük el befejezésül. Áldás békesség.